Szeretettel üdvözlöm a podcast nézőit. Ez a Magyar Jogász Egyet Fővárosi Szervezetének a 2025 évi podcast adása, amelyet a tagságunk részére egy különleges oktató adásként készítünk el. Ennek az oktató adásnak az a lényege, hogy a Jogász Egylet tagsága, amely döntően a 30 évnél idősebb, de inkább 40-50 éves személyekből áll, olyan informatikai tudáshoz jusson, amely segíti őket magánemberként, de jogászvállalkozóként is abban, hogy a egész társadalmat érő és jelenleg nagyon nagy számban történő informatikai támadások során megvédje az adatvagyonát, illetve a pénzügyi eszközeit. Ennek a tudás átadására felkértük Szoboszlai Mihály urat, aki nyugdíjas egyetemi oktató a Műszaki Egyetemről, és az informatikai védekezésnek a szakembere. Eddig ő több előadást tartott, amely nagyon nagy érdeklődést váltott ki az egylet tagjai közül. Ezért úgy gondoltuk, hogy ezt az előadást minden tagunk számára el kell juttassuk. Az előadást tehát Szoboszlai Mihály úr tartja, a beszélgetésben részt vesz még Bányai Judit asszony, a ingatlan szakosztályunk vezetője, aki azt a korosztályt képviseli, akinek szüksége van a friss, de egyszerű tudásra, illetve én, aki levezetem ezt a beszélgetést, én Molnár József vagyok, a szervezet fővárosi elnöke. Nagyon fontos még azt tudni a tisztelt hallgatóságnak, hogy az előadót arra kértük meg, hogy előadását úgy tartsa meg, hogy egyrészt az idősebb korosztály számára adjon használható tudást, de semmiképpen ne adjon újabb tanácsokat az elkövetők számára, akik közül ugyan egy sincs az egylet tagjai közül, de bizonyos, hogy ezt a rendkívül érdekes oktatófilmet, ha megpróbálják majd megszerezni, tehát ez ne segítse az ő bűnözési eszköztárukat. Kedves Mihály, kérlek, magyarázd el nekünk, hogyan tudunk védekezni a minden sarokból előbújó nagymamás, unokázós csalók és a különböző támadások ellen. Figyelünk rád.
Köszönöm szépen a felkérést. És hát a téma aktualitása ugye az, hogy a kiberbűnözés mérete az olyan mértékben növekedett az elmúlt évtizedekben, hogy ezzel már a világgazdasági fórum is foglalkozott, és ott egy tanulmány arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a kiberbűnözés olyan nagyságú, hogyha ez egy ország lenne, és ennek a gazdasági teljesítményét számolnánk, akkor ez a harmadik lenne a világban, Egyesült Államok és Kína után. Tehát óriási fontossága van ilyen szempontból. Davosban volt 2025-ben, tehát még az idén, az év elején ez a fórum, és ott azért is hívták fel erre a figyelmet, és én most azért tartom még inkább fontosnak ennek a hangsúlyozását, mert a mesterséges intelligencia olyan eszközöket tud a csalók kezébe adni, ami nem csak az idősebbeket, ma már a fiatalokat is nagyon könnyen megtéveszti. Mindenféle csalás formára nem fogok itt kitérni. Itt szóba került ugye az unokázós csalás, meg egyebek. Elsősorban én az interneten használt legelterjedtebb kommunikációs csatornára, az e-mail biztonságára koncentrálnék, és azt mondanám el, hogy mi az a lehetőség, ami segíti a biztonság kialakítását. Hát mivel kezdődik? Az internetes csalások általában azzal kezdődnek, hogy megpróbálnak a közelünkbe férkőzni a csalók. És az a közelünkbe férkőzés, ez az, amire a felhasználók tudnak figyelni, hogy ezt megakadályozzák. És ennek többféle módja is van, hogy lehet megakadályozni. 100%-os megoldás természetesen itt sincs, de ugye a személyes adatok megszerzése, ami az Európai Unióban ugye a GDPR, tehát az európai szabályozás, az meglehetősen szigorú, de hogyha ezt a használók, az átlag felhasználók nem tudják, és ők ennek ellenére tesznek, akkor természetesen a szabályozás semmit nem ér. Ez olyan, mintha egy új épületnek az ajtaját maximálisan jó, legkorszerűbb ajtóval felszereltetjük, sokat fizetünk érte, a zárat is a legjobb technológiával készítetjük el, de ezek után a kulcsot elhagyjuk, meg nem zárjuk be, mert kényelmetlen. Tehát az internet használatnál, és főleg így az e-mailezésnél vannak olyan szempontok, amelyeket jó, hogyha tudunk, és jó, hogyha ennek megfelelően alakítjuk ki a napi gyakorlatot, hiszen naponta több tucat e-mail is érkezhet, és arra mindig figyelni, koncentrálni, hogy most jó linkre kattintok, meg szabad-e azt nyitnom, nem szabad megnyitnom, ez plusz teher, plusz munka a felhasználóknak. Az első kérdés az, hogy hogyan kerülhet az e-mail címünk illetéktelenek kezében. Ugye az e-mail cím is attól kezdve, hogy beazonosítható az e-mail tulajdonosának a személye, az személyes adat. Tehát a személyes adatokra való figyelem, vagy annak a védelme, az nagyon fontos. De hát mégis, ugye gyakran kapunk olyan e-maileket, amelyek nem is tudjuk, hogy kitől jöttek, gyakran még a feladók is mi vagyunk, ugye be van írva a küldőhöz, hogy mi küldtük magunknak, de gyakran előfordul az is, hogy valami ismerősnek a neve van ott. És gyanútlanul ilyen esetben, hogyha valaki ismerőstől kapunk egy érdekes felhívást, vagy ajánlatot, vagy bármi, ami tovább viszi majd a csalás lehetőségét, akkor ez nagyon-nagyon könnyen megtéveszthet bennünket. Az e-mail címek azok két módon kerülhetnek könnyedén ki, az e-mail címeink, a saját e-mail címünk. Az egyik az adatszivárgás, a másik az adatlopás. Ugye az adatszivárgás az az, amikor például valamilyen szervezethez, akár állami szervezet, akár valamilyen cég, akikhez regisztrálunk, meg kell adnunk az adatainkat, az e-mail címünket, gyakran még sokkal több személyes adatot is kérnek, ezek egy helyen összekapcsolva megvannak, és ezt a rendszert mondjuk nem üzemeltetik megfelelően. És abba az általunk nem ismert, és nincs rá hatásunk, hogy ott bármit is tegyünk, ott a mi adatunk szépen szivárog olyanok kezébe, akik visszaélnek majd vele. Tehát ez az adatszivárgás. Az adatlopás, és hozzá kell tennem, hogy ez nem tudatos, tehát nem olyan, hogy valaki most direkt lehetővé teszi egy cégnél, hogy kiszivárogtassa az adatokat. Nem. Az egy megint egy másik kategória, amikor eladják az adatainkat, az is egy fontos forrás és lehetőség a csalóknak. Ezt a darkneten, az internetnek itt a fekete világában, ezeket az adatokat, adatbázisokat árulják is. Tehát az adatszivárgással megszerzett adatokat egyrészt, másrészt az adatlopás, amikor direkt egy bűnözői banda jó internetes informatikai felkészültséggel feltör mondjuk egy olyan szervert, adatbázist megszerez. De ezeket az adatokat nem feltétlenül csak onnan tudja megszerezni az adatlopással, hanem a mi egyéni levelezési rendszerünkből is. Tehát ezzel kapcsolatban, hogy mi az, amit tehetünk annak érdekében az e-mailezés során, hogy ez ne forduljon elő, megakadályozzuk azt, hogy véletlenül illetéktelenek kezébe kerüljenek az adataink. Hát egyrészt ugye a biztonságtudatos e-mailezés. Hát mit jelent ez a biztonságtudatos e-mailezés? Ez azt jelenti, hogy amikor például egy csoportnak küldünk levelet, akkor nem kell feltétlenül az összes címzettet a másolatmezőbe írni, hanem azt az úgynevezett vakmásolat, vagy titkos másolat, ezt a sima másolatot CC-nek jelzi a legtöbb levelező, a titkos másolatot meg blind carbon copy, tehát BCC-nek. És ha odaírjuk be a címzetteket, nagyon gyakran előfordul, hogy tucatnyi másolat címet írunk be, teljesen rosszul, és hogyha annak a személynek, a sok közül egynek a számítógépe vírusos lesz, elveszíti, ellopják, stb., abban az esetben az ő teljes levelezéséből nagyon-nagyon gazdag e-mail aranybánya lesz, úgymond, mert onnan ezeket a címeket szépen ki lehet szedni. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy ha nem cél az, hogy a címzettel tudassuk, hogy ki más kapta még meg ezt a levelet, akkor ne írjuk a másolat címbe a többi címzettet, hanem azt rejtsük el, és ne legyen mindenki számára látható és elérhető. Tehát ez az egyik lehetőség. Nem tudom, ezzel kapcsolatban eddig ez így nagyjából érthető volt, de szóljatok közben, tehát hogyha ha valami olyasmit mondok, ami bővebb kifejtésre szorul, akkor csak nyugodtan mondjátok, és ha néha olyasmit mondok, ami a terminus technicus...
Nem, nagyon jól összefogottan mondod, ez a tudástranszfer tökéletes ebben a helyzetben.
Na, egy kérdésem lenne, hogy ha a titkos másolatnál az az illető vírusos egy darab, akkor nem megy ki, ugye?
Valakinek vírusos a gép, jó? Megkapott egy olyan levelet, amit még 100 embernek elküldtetek.
Titkos címzetként.
Titkos címzetként. Akkor akinek vírusos a gépe, és ez mondjuk adathalász, rosszindulatú program, akkor nem lesz képes, mert nem lesznek ott a címzettek, mert mindig csak egy lesz, aki a titkos címzetként megkapta, de ő nem tudja, hogy ki más kapta meg. Például a szervezetnek, ez most nem a magánszemélyeknek a feladata, szervezetnek nagyon jó levelezési listákat létrehozni. Ez a levelezési lista, ez azt jelenti, hogy például azt mondom, hogy beírom címzet, jogászegylet, és majd a rendszer tudja azt, hogy kiknek kell ezt a levelet elküldeni, és csak egy cím lesz beírva a címzettek közé. Ugye? És az, hogy ki más kapta meg, azt senki, azt sem fogja megtudni, aki mondjuk feltöri a számítógépet, vagy akinek rosszindulatú program van a gépén adathalász. Jó, akkor ez így érthető, ugye, hogy nem attól védett a rendszer az e-mailnek, az e-mail címzésnek az eltitkolása, és hogy a meg nem szerezhetősége, hogy majd a BCC, a titkos másolatba írt cím megvédi, nem. Hanem egyáltalán abban a levélben nem lesz több cím, csak az övé, és nem tudja, hogy ki más kapta még meg. Mm-hmm. Jó? Na most ez az ellen, hogy a cégek mennyire védik biztonságosan az adatbázisukat, tehát mi nem lehetünk nagy ráhatással, jó lehet. Például az Egyesült Államokban ugye az van, hogyha valaki bizonyítja, hogy az ő címét eladta egy cég, vagy adatszivárgással kijutott az ő címe, akkor komoly pernek nézhet elébe, és rendszerint meg is szokták ezeket a pereket nyerni, mert informatikailag az bizonyítható attól kezdve, hogy tényleg az ő címét az a cég eladta. Hogy tudjuk azt elérni például, hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe? Majd egy példát is mutatok rá az egyik magyar céggel kapcsolatban. A regisztrációknál, amikor regisztrálunk különböző szolgáltatásokra az interneten, ma már szinte mindenütt kérik az adatainkat, ugye nem tudunk megnyitni fontos, jó dokumentumokat, először regisztráljunk. Na most ez a regisztráció egy fontos része annak, hogy mi tegyünk az ellen, hogyha a szolgáltató, aki a regisztrációt kéri, annak a rendszerét feltörik, vagy ott valami olyan belső incidens van, mondjuk egy rendszergazda elmegy és viszi magával az összes adatot, nem feltételezem persze senkiről lesz, de ilyen nagyon könnyen előfordulhat, hogy akár bosszúból, akár bármi másból, tehát emberi gyarlóság is közrejátszhat, hogyan tudjuk azt megakadályozni, és megtudni, hogy a mi adatunkat ellopták, kiszivárogtatták, vagy valamilyen módon illetéktelenek hozzájutottak. Ha a regisztrációnál például egyedi e-mail címet használunk, a legtöbb levelező rendszer lehetővé teszi azt, hogy a mi e-mail címünk mellé egy alcímet is adjunk. Tehát például, hogyha mondjuk regisztrálunk egy szolgáltatóhoz, például Bookline, ugye, vagy antikvárium, legyen egyszerűbb a szó antikvárium, akkor a címünket úgy adjuk meg, hogy amit használunk, eredeti cím, mondjuk a Gmailben, gipsjakab@gmail.com. Akkor oda a gipsjakab úgy adja meg a biztosabb és ez ellen védő e-mail címét, hogy gipsjakab@antikvarium.gmail.com. Ha valami disznóság történik, tehát kap egy levelet, egy zsaroló levelet, amit nagyon gyakran küldenek azok, akik megszerezték a mi e-mail címünket, akkor látjuk, hogy hoppá, ez a levél arra a címre jött, hogy gipsjakab@antikvarium.gmail.com. Ebből rögtön lehet tudni, hogy hopp, ott van valami. Ott történt valami. Vagy eladták a címünket, vagy adatszivárgással, vagy adatlopással hozzájutottak. Tehát ez például fontos, hogy minden regisztrációnál használjunk, ha lehet, és ezt valaki úgy rendszerbe viszi, használjunk egyedi e-mail címet. Nem nagy dolog, hogy odaírni, hogy plusz, és hogy hova regisztráltunk. Tehát, hogyha ez mondjuk a Microsoftnak egy szolgáltatása, akkor gipsjakab@microsoft.gmail.com. Most nem akarom persze itt a Google-nek a szolgáltatását reklámozni, mert nagyon sok olyan ingyenes e-mail szolgáltató van, akiknél ugyanezt meg lehet csinálni. Van úgy, hogy a plusz helyett valamelyik szolgáltatónál például minuszt kell írni, kötőjelet kell írni, de az elv az az, hogy van a saját napi használatban lévő e-mail címünk, és ne azzal regisztráljunk, hanem valami plusz jelet tegyünk az e-mail címhez, és ezt úgy hívják, hogy alcím. Tehát, hogy minden e-mail címnek lehet ilyen alcíme. Tehát ebből ez visszakereshető. Hát erre majd itt mutatok egy olyan konkrét példát, ami az én levelezésemmel fordult elő, pontosan azért is hoztam ezt a példát, hogy lássuk, hogy ez nem teoretikus dolog, hanem ez valóban így, ahogy van, megtörténik. Az egyik kiskereskedő céghez regisztráltam, és akkor körülbelül egy fél év múlva azt vettem észre, hogy kaptam erre a címre egy zsaroló levelet. $7,500 kért a levél küldője azért, hogy ne tegye közzé azokat az információkat, amiket az én számítógépemen, mondja ő, talált. Tehát innen rögtön lehet tudni. Na most hát ez a GDPR arra is jó, hogyha például egy cégnél rájönnek arra, hogy adatszivárgás történt, akkor arról az oda regisztrált felhasználókat értesíteni kell. Az is megvan, hogy hány munkanapon belül. Na most ez sem az én esetemben nem történt, meg sem ismerősök esetében, akiknek a rendszereit vizsgáltuk, hogy na vajon hol történt a baj, mettől kezdve kell visszalépnünk és a régi mentéseket visszahoznunk. Egy másik nagyon fontos dolog, hogy amikor e-mailben csatolmányokat küldünk, akkor azt ne a mi saját gépünkről csatoljuk a levélhez. Töltsük föl például a tárhelyünkre, majdnem minden ingyenes szolgáltatónál rendelkezésre áll valamennyi 15 gigabájtnyi, most éppen még azt hiszem az ingyenes tárhely a Google-nél. Töltsük először föl oda, és annak a címét, a letöltési címét tegyük bele a levélbe. Tehát ne direktbe csatoljuk az anyagot, amit küldünk. Na most persze, itt sok emberbe fölmerül, hogy na jó, hát én bizalmas dolgokat küldök, azt most miért töltsem föl a felhőbe, akkor ott nem is tudom, hogy ki mindenki férhet hozzá. Ugye ez rögtön aggályként fölmerül. Na de hát kérdezem én, hogy amikor az e-mailhez csatoljuk, akkor ugyanez nem fordul elő. Hát ugyanúgy nem tudjuk, hogy azok a szolgáltatók, akik itt a folyamatban részt vesznek, mit látnak a leveleinkből. Azért, mert a digitális aláírás, tehát a titkosított dokumentumot még nem használják az emberek nagy-nagy százaléka, tehát nem csinálja azt, hogy két kulcsos rendszerrel védené a dokumentumát, egy bizalmas dokumentumot, hanem csak úgy, ahogy van egy Word file, egy PDF, akármit, oda tesz, és azt, ahol átmegy, ugye a különböző internet nódokon, az internet csomópontokon, a levelünk, ott a technikusoktól kezdve a rendszer, mind bárki láthatja. Tehát, hogy erre is érdemes figyelni. És miért mondom azt, hogy töltsük föl a tárhelyünkre? Azért, mert a legtöbb ilyen szolgáltató pont amiatt, hogy védje a felhasználóit, megcsinálja azt ingyen, hogy azokat a dokumentumokat, amiket mi csatolunk, elküldenénk valaki másnak, azokat ő átnézi. Nincs-e benne valami rosszindulatú kiegészítés, alkalmazás. Tehát ezért érdemes. És azt a linket elküldeni a levélbe. Egyrészt több szempontból is van ennek haszna, hogyha a csatolmányt mindig egyedileg minden levélhez hozzá tűzzük, akkor az a mi tárhelyünket is fogyasztja, meg a címzettét is. Mert hogy az szépen oda átvándorol, és az ő levelező rendszerében foglalja majd a helyet. Ha csak a linket adjuk meg, akkor az egy példányban megvan. Ennek még egy másik gyakorlati haszna is van, amivel szintén nem sokan szoktak foglalkozni, mégpedig az, hogy elküldök valamit, és rájövök, hogy hát az első mondatot azt ki kell cserélni, vagy valamit ki kell még cserélni. Ha e-mailbe csatolmányként elküldtem, akkor viszlát, annak annyi, ugye, az elment. És az illető azt mondja, hogy na, hát ezt se gondolta végig, de hogyha rájövünk, hogy ja, azt ki kell cserélni, akkor a feltöltött fájlba még ki tudjuk cserélni, annélkül, hogy ő észrevenni. Tehát ez egy másik side effect, ez egy mellékhatás, tehát mellette ez is egy hasznos és fontos dolog.
Itt az internetes csalások és támadásoknál van egy elterjedt forma, különböző e-maileket kapunk, ami persze messziről lehet tudni, hogy bajos, hiszen úgy kezdjük, hogy értékes ügyfél, vagy hasznos ügyfél. Itt azt szeretném tőled megkérdezni, hogy nekem van egy olyan gonosz szokásom, hogy ezekkel a e-mail címekkel szoktam levelezni. Hogy ez mert hogy tudom, hogy annál a banknál, amelyik nevébe ír, nekem számlám sincsen, tehát nem tudok átadni neki adatot, hiszen nincs is adatom, de szerinted ez helyes, vagy ez újabb kockázatokat, veszélyeket jelent, hogyha ilyen válasz e-maileket küldözgetünk szórakozásból az ilyen támadásokra?
Ilyet én is szoktam csinálni, de elsősorban azért, hogy megismerjem, hogy milyen módszereket használ utána, de egyébként azoknak, akik nem néznek nagyon ennek utána, én nem tartom ezt jó ötletnek, hogy ezt csinálják. Azért nem, mert hogyha az a támadó, vagy az a hacker látja, hogy ó, ez egy hiszékeny ember, akkor még inkább fog keresni olyan lehetőségeket, akkor azt mondja, hogy húha, akkor megnézem, hogy a Facebookon kik az ismerősei, és akkor elkezd egy másik csatornán is próbálkozni, és akkor már kevéssé tudja az ember azt a biztonságot maga körül, mert gyanútlanul ugye olyantól kap üzenetet, akár most már a közösségi médiát azért hoztam itt szóba, mert ez egy másik nagy csapás, és arról is lehet sokat beszélni, hogy a közösségi médián keresztül, amikor föltörik valakinek a Facebook fiókját, milyen veszélyek leselkednek ránk. Tehát én ezt, persze érdekes dolog, de az a helyzet, hogy az illető, akinek visszaírsz, valószínű, hogy nem olvassa, tehát nem ő, hanem egy robot, egy programja dolgozza föl, és csinál egy gyűjteményt, hogy na, ezek az emberek azok, akik reagáltak rá, akikkel érdemes próbálkozni. Aki nem reagál rá, ott azt gondolja, hogy rossz az e-mail címe, már többször nem is próbálkozom vele. Tehát ez is jó a kérdés ilyen szempontból, hogy mennyire jelent ez további veszélyt. Én úgy érzem, hogy ilyen esetekben ez egy információ a küldőnek arról, hogy igen, kinyitottam a levelét, elolvastam, na még erőlködjön egy kicsit, hogy megszerezzen különböző adatokat tőlem.
Én azt kérdezném meg, ha lehet, hogy itt az alcímnél ragadva, hogy ezek szerint a Google-nál van ez a plusz, és akkor valami...
Microsoft-nál is van, a Yahoo-nál is van.
De hogy így keressük, hogy alcím, tehát ha valakinek más levelező szolgáltatója van, akkor úgy keres a szolgáltatáson, hogy alcím, és
igen,
akkor úgy...
Jó. Igen, jó, ott az opciók között meg lehet nézni, hogy annál a szolgáltatónál a kiegészítő rész, én nem is alcímnek hívnám ezt, címkiegészítő résznek, de hát így terjedt el, hogy szabadressz. Hogy ott milyen elválasztó jelet kell használni. Általában a plusz jel az nagyon-nagyon elterjedt, de van, ahol kötőjel van. Ha már felmerült a gyanú, hogy tudják sokan az e-mail címünket, ugye? És hogy ettől kezdve még több megkeresést kapunk mindenféle ajánlattal, gyanús ajánlattal, hogyan tudjuk azt megnézni, hogy például a címünk benne van-e egy hacker adatbázisban. Ez a hacker adatbázis, ez olyan, hogy valahonnan megszerezték adatlopás, adatszivárgás, és ezeket árulják. És azoknak az e-mail címeknek a nagy része az követhető oly módon, hogy van egy ilyen ellenadatbázis, az a neve, hogy Have I Been PVNEDS. Mi ez onnan jön, hogy a számítógépes játékoknál, amikor a játékosok egymás ellen küzdenek, akkor van egy ilyen angol kifejezés, hogy I've owned you, hogy megvagy, elfogtalak.
Igen.
És ez az owned you, ez úgy alakult, tehát hogy az O meg a P az olyan közel van egymáshoz, hogy ezeket általában elírták az emberek, és ez egy ilyen vicces webcím. Oda, hogyha beírjuk a saját e-mail címünket, akkor az visszaírja, hogy igen, ezt már a mi e-mail címünket is árulják, és hozzá lehet férni, feltörték valamelyik rendszert. Na most például, hogyha azt szeretnénk megnézni, egy konkrét regisztráció, például a Gipsilk plusz Antikvárium cím, az benne van ebben, akkor azt is lehet tudni, hogy vajon kiét törették föl, és hogy az a szolgáltató bennünket értesítette erről, vagy nem. Hát ott nem csak a sajátunkat lehet, bárkiét meg lehet nézni, tehát ez nem olyan, hogy személyes adat, hanem ha valaki oda belekerül, akkor megnézhetem, hogy na, Józsinak 6-szor már 6 e-mail címét föl, vagyis 6 szivárgási hely volt, tehát különböző helyekről megszerezték többször is ugyanazt a címet.
Tehát azt is megmutatja, hogy hány helyről?
Így van. Oh. Azt is megmutatja, hogy hány helyről. Uh-huh. Jó, tehát ez a hacker adatbázis. A másik ilyen a nyilvános wifi használatának a veszélye. Tehát elmegyünk egy szállodába, vagy egy internetkávézóba, és onnan küldözgetjük a leveleinket. És onnan még mondjuk ilyen banki műveleteket, pénzügyi műveleteket is végzünk. Hát ennek is nagyon nagy kockázata van. Azért, mert ha az interneten valamit meg akarok nézni, és beírom azt a hosszú címet a keresőbe, akkor azt a címet a rendszernek, mint egy telefonszámot le kell fordítania. Úgynevezett IP címre. Ez az IP cím, ez már elég gyakran használt dolog, ugye, hogy csak ugyanarról az IP címről jelentkezhet be, meg nagyon sokan például rögzítik, és főleg a bankok, hogy gyanús nekik, hogy most nem ugyanarról az IP címről akarsz utalni. Tehát ez az IP cím, ez amikor idegen helyen vagyunk, és egy idegen nyilvános wifi-t használunk, akkor azt valaminek le kell fordítania. És hogyha azt a routert, azt az eszközt, ami a wifi kapcsolatot biztosítja a mi számítógépünkkel, azt hackelik meg, és azt törik föl, akkor az egy áll telefonkönyvet gyárt. És amikor én beírom azt, hogy otpbank.hu, akkor ő másik webhelyre visz, ugyanúgy fog kinézni, mert hát lemásolták, azt nagyon könnyű lemásolni, a képernyőn ugyanúgy néz ki minden. És akkor be is írom az adataimat. Mert azt mondom, hogy húha, át kell utalni valamit, mert a szállásfoglalásnál nem reklamáltak, hogy még fizetni kell, és akkor jó, a szállodának van nyilvános wifi-je, ott ezt meg tudom csinálni. Tehát erre nagyon kell vigyázni, hogy nyilvános wifi-nek ez a veszélye, ezt hogy lehet ezt kivédeni akkor?
Telefonnal.
Így van. Tehát, hogyha a saját telefonunkon lévő internet hozzáférést használjuk, a mobil internetet, akkor ez megkerülhető. Akkor is megkerülhető, például nincs jó lefedettség, és azt mondjuk, hogy hát muszáj itt a wifi-t használni, megkerülhető akkor, hogyha van egy VPN szolgáltatás, ez a Virtual Private Network-nek a rövidítése, VPN szolgáltatás, és először odalépünk be, de nem úgy, hogy megadjuk a VPN-nek ezt a címét, ugye, amit le kellene fordítania, mert akkor már megint csöbörből vödörbe estünk, hanem ennek mi az IP címét írjuk be direktben. És hogyha az IP címét írjuk be direktben, akkor az biztos, hogy ahhoz a szolgáltatóhoz, hát biztos, persze, ugye ott is, de azok a lehetőségek már annyira az 1-2%-ba tartoznak, hogy az ugye a többséget azért nem érinti. Tehát nincs feltörhetetlen rendszer, ezzel csak azt akarom mondani, hogy 100%-os biztonság nincs akkor sem, hogyha VPN-t használunk, de a VPN erre nagy lehetőséget ad, hogyha azt használjuk.
Hogy kérdezzem azt meg, hogy értékeled a magyar államvasutaknál levő, a vonatokon levő, ilyen, a pályaudvarokon is levő ilyen hálózatokat, ugyanazt gondolod róluk, mint a szállodai wifi hálózatokról?
Én ugyanazt. Tehát, hogyha valaki vonaton például, vagy pályaudvaron használja a wifi hozzáférést, akkor semmi olyat ne csináljon, tehát ne e-mailezgessen, ha lehet, ne pénzügyi műveleteket egyáltalán ne folytasson, vagy akkor a VPN-en keresztül jelentkezzen először be, és akkor a VPN az egy ilyen csatorn, úgy kell elképzelni, mint egy alagút, ott a Wi-Fi-nek a tulajdonosa, a Wi-Fi eszköz tulajdonosa, nem láthatja, hogy mi megy át azon a csatornán. Tehát azt javaslom.
Értem.
Mondjuk ilyesmi, hogy zenehallgatás, a fiatalok főleg Spotify, Deezer, egyéb zenét, arra jó, hogy használhatják azt, mert ott maximum az megy át, hogy neki ott mi az előfizetése, de ma már a kétfaktoros azonosítás, ez ugye megvan, ez a kétfaktoros azonosítás, igen. Hiszen a bankoknál, akkor az ügyfélkapunál, ügyfélkapu plusznál most már ez azért úgy eléggé ismert, elterjedt. Tehát azokat a szolgáltatásokat ezeknél a rendszereknél, tehát a nyilvános wifi-knél is lehet használni, ahol kétfaktoros azonosítás van. Aztán van még egy másik hasznos dolog, amit ajánlok azok figyelmébe, akik egy kicsit szeretnék ugye a biztonságukat erősebbnek tudni. Ez pedig annak a vizsgálata, hogyha kapunk valaki ismerőstől egy nagyon klassz felhívás, hogy ezt nézd meg, ezt az ajánlatot ki ne hagyd, ez egy URL cím, és ráadásul tényleg egy jó ismerőstől jön, aki nem személy szerint ő akar nekünk rosszat nyilván, akkor szeretnénk megnézni, hogy ez a webhely, ez tényleg biztonságos, ez a cím, amit küldött, vagy nem. Erre nagyon jó szolgáltatás a virustotal.com. Tehát ez is egy webcím. Ha a internet címet ide beírjuk, vagy kapunk egy csatolmányt, és még mielőtt megnyitnánk, bármi, legyen az PDF, legyen az egy gyanús kép, egy videó, vagy egy docfile, ugye, egy dokumentumfile, akkor először oda föltöltöm, megnézetem vele, hogy ez biztonságos-e, vagy nem, és hogyha azt írja, hogy igen, nagyon sok olyan szolgáltató van, akik ebbe bekapcsolódnak, tehát a sokféle eljárás van arra, hogy egy vírusos fájlt milyen módon lehet megismerni, de ott ez a lista rendelkezésre áll, és ott, hogyha a 90%-a azt mondja, kipipálja, hogy ez nem fertőzött fájl, akkor nagy eséllyel, de az se 100%, tehát azt nagy eséllyel akkor megnyithatjuk. Tehát ez a virustotal.com. A másik ilyen a közösségi médián keresztül elkövetett csalások megelőzése. Ezek drasztikus mértékben mennek fölfelé, repülnek azért, mert ugye arra mindenki kíváncsi, ott vagyok a Facebookon mondjuk, vagy bármelyik más LinkedIn-től kezdve mindegyiknél megvan ez a veszély, hogy feltörik a fiókunkat, a Facebook fiókunkat, és egyszer csak azt látjuk, hogy a Facebook azt írja, hogy nem jó a jelszó. Ez azt jelenti, hogy már más használja a Facebook fiókunkat. Tehát tutira, jól tudjuk, hogy mi a jelszó, jól írtuk be, háromszor ellenőriztük, mégis azt írja, hogy nem jó a jelszó. Sőt, van olyan, hogyha ezt például a Facebooknál, hogyha ők ezt érzékelik, hogy valaki más akarja használni, akkor zárolja is azt a fiókot. Most miért érdemes bárkinek, hackernek vagy csalónak feltörni a Facebook fiókunkat? Tehát rólunk, ugye megnézi, hogy hol nyaraltunk, ilyen dolgok, nem. Azért, mert ez a személyiségnek az ellopása, ez az identitás lopás, ami azt jelenti, hogy attól kezdve a mi nevünkben, a mi ismerőseinknek tud olyan dolgokat küldeni, amivel átveri őket, becsapja őket. Tehát erre van az, hogy ellopják, feltörik a fiókot, nem azért, mert atomtitkokat keresnek nálunk, hanem azért, hogy a mi személyiségünket, az identitásunkat felhasználják. Hogy lehet ez ellen védekezni? Ugye a legtöbb ember azt mondja, hogy hát ő nem teszi oda a fényképét, meg ő oda tesz valami kis egeret, macskát, vagy valamit, ugye a fényképe helyett. Hát ez a legnehezebb ilyenkor visszaszerezni a fiókját, mert a Facebooknak a biztonsági részlege, az rögtön azt kérdezi, hogy oké, annak bizonyítására, hogy ez a fiók a magáé, szkennelje be a személyigazolványát.
Ja, majd
nem el is csúsztunk a dolgon, ugye? Mert hát nem fog egyezni, ott nem személy fogja nézegetni, hanem erre van egy program, és azt mondja, hogy hát nem egyezik, biztos, hogy nem a magáé. A másik, ami szintén ilyen kérdés, hogy miért adjam meg az adataimat? Például miért adjak meg egy telefonszámot, vagy egy, úgy hívják ezt, hogy visszaállítási telefonszám és visszaállítási e-mail cím. Tehát ez az alap e-mail címen kívül egy másik e-mail cím, amin keresztül ők megkérdezik, küldenek oda egy e-mailt, hogy tényleg ez az illető rendelkezett ezzel a fiókkal. Tehát ez is fontos, és hát persze itt mindenki azt mondja, hogy hát ez a személyiségi jogot sérti, hogy most ennyi adatot meg kell adni. Hát igen, ez mindig úgy van, hogy a kényelem az a biztonság ellen hat. Meg hát nem csak a kényelem miatt, hanem ugye úszkodás, hogy adatainkat ott felhasználhatják. Hát igen, a hotspotot azt így említettem, bejelentkezési adatok ellopása, ugye ez a nyilvános wifihez tartozó kérdés van. Hogyha közben fölmerül bennetek bármiféle kérdés, akkor tegyétek föl, mert én így a témáknak az összeszedett részein úgy végigmentem, és akkor ezt, amit az adatszivárgás, adatlopással kapcsolatban kiskereskedelmi céget mondtam, hát ezen az e-mailen, amit akkor majd itt fogok is mutatni, nagyon jól látszik, 1300 dollárt kért bitcoinban a levélíró, és az is látszik, hogy ez nekem melyik e-mail címemre érkezett. Tehát ezért, amiről itt beszéltünk, ezért célszerű egyedi e-mail címek. A jelszó kérdése az is egy lényeges dolog, hogy ne ugyanazt a jelszót használjuk mindenhol. És ez azért lényeges, mert hogyha egy ilyen szolgált portálnak, vagy webhelynek, szolgáltatónak a rendszerét feltörik, vagy ott adatszivárgás történik, akkor ők meg fogják próbálni még több helyen a mi belépésünket, tehát a mi azonosítónkat fogják használni. Hogy lehet ebbe rendszert vinni? Ugye az informatika az végül is erről szól, hogy rendszert kell a dologba vinni. Ott egy programnál, hogyha plusz helyett, illetve pont helyett vesszőt írok, akkor az a program nem fog működni. Ugyanígy van elég sok olyan kritikus feltétele annak, hogy jól, hatékonyan tudjuk használni ezeket a dolgokat, hogy rendszert viszünk bele, tehát például van egy alapjelszavunk, és tudjuk, hogy azt mindig azt használjuk, amiben legyen négy különböző karakter, négy karaktertípus, ugye kisbetű, nagybetű, szám és speciális karakter. És mindig ez az alap, de mindig hozzáteszünk valamit. És mit? Hát például annak a szolgáltatónak az első két betűjét, akihez a jelszót megadtuk. Tehát, ha például az antikváriumos bejelentkezésnél jelszót is kell adni, akkor azt mondjuk, hogy van az alap jelszavunk, és hozzá még két betűt hozzáragasztunk. Na most, mivel ezt lehet persze variálni, hogy valaki azt mondja, hogy nem a végéhez teszi, hanem először írt be két számot, és utána teszi mindig ezt a két betűt. Tehát ez a rendszert viszek bele, ez azt jelenti, hogy ezt mindig ugyanúgy használom. Tehát nincs olyan, hogy egyszer beírom, egyszer nem írom be, hanem azt mondom, hogy mindig onnan kezdve, vagy lehet ez az első két karakter is, ugye? És akkor azt is célszerű mondjuk így bevezetni, hogy azt mondom, hogy a jelszó megadásánál mindig csak egy nagybetűt írok bele, mindig. Mindegy, hogy ott mi az a név, amit hozzá kell tenni. Mindig csak egy nagy betű van a jelszavamban, például. Vagy például azt, hogy a számokat mindig csak az elejére írom. Vagy mindig csak a végére írom. Tehát, és akkor ezt az egy dolgot célszerű rögzíteni, akár egy kis füzetbe leírni, hogy mi a módszer, a jelszókészítés módszere, leírom magamnak, mert lehet, hogy elfelejtem, hogy mi is volt, az elejére kell, vagy a végére tenni. De akkor nem a jelszavakat írom le, hanem a képzésnek a módját, hogy hozom ezt létre. És ettől kezdve ez is a biztonságot szolgálja, hogy nem csak az e-mail cím nem azonos minden bejelentkezésnél, hanem a jelszó se. És amikor itt ilyen kriptografikus jelszavakat látok, hogy az ember el se tudja olvasni, nem úgy megjegyezni nem tudja, azért téveszti el, mert másolja a papírról, de olyan krikszkraksz vannak ugye összevisszaság, nem az az erős jelszó. Hát azt egy gép egy pillanat alatt megoldja. A hosszúsága a lényeg. Tehát ha a jelszóként beírok, mondjuk a Petőfi vers első sorát, meg hozzáteszek egy számot, meg még egy speciális jelet. A speciális jelnél is érdemes azon gondolkozni, hogy mi az, ami speciális karakterként jó. Azt szoktam mondani, hogy a plusz-minusz jelet azért ne használják, mert az nagyon sok rendszeren ki is írja, hogy azt nem lehet azért használni, mert az műveleti jel lehet valahol. De például, hogyha itt százalék jelet teszek, és az azért is jó, a százalék jelet azért is szoktam én a diákoknak is ajánlani, amikor ez így szóba kerül, mert a százalék az angol billentyűzeten, a francián, a magyaron, a német, mindenütt ugyanott az ötös fölött van. És az egy speciális karakter, és az mindegy, hogy a végére, a közepére, vagy a legelejére teszem, de lesz benne speciális karakter. Tehát ezért is a jelszó készítés is fontos, és az, hogy 1, 2, 3, 4, az nem jó jelszó sehova. Tehát nagyon sok rendszer nem is enged úgy regisztrálni, azt mondja, hogy túl egyszerű ez a jelszó, és akkor ők is, ahova regisztrálunk, ők is bajba kerülhetnek ezáltal, mert nem tudják, hogy tényleg én jelentkezgetek-e be, tehát a szokásaimat nem tudják feldolgozni. Ugye ezek az ingyenes rendszerek ebből élnek, hogy a mi adatainkkal fizetünk az ingyenességért. Ugye idézőjelben akkor ez már nem ingyenes.
Értem. Van még egy nagyon furcsa, de nagyon bántó ilyen informatikai támadási kísérlet, amikor az elhunyt emberek személyes adataival érkezik támadás. Én nagyon szomorúan élem meg, amikor egy volt katonai parancsnokom, akinek a temetésén is részt vettem, állandóan felbukkan a Facebookon nekem. Ilyenkor mit kéne tenni szerinted, hogy ezek a kritikus személyiségek eltűnjenek a térből?
Igen, jó a kérdés. Ezzel mindenki találkozik szerintem, hogy jelölje ismerősnek, ugye, ott szépen felsorolja, és akkor látja az ember, hogy hát szegény, már 2-3 évesen jelölhetném ismerősnek. Hát ugye tudni kell, hogy egy ilyen közösségi fiókot, hogyha az ember létrehoz, akkor sok mindent beállíthat. Például azt is, hogy halála esetén mi történjen az ő fiókjával. És a Facebook, vagy akármelyik közösségi szolgáltató, az nem tudja, hogy az illető él még, vagy nem, mert hát nem is ellenőrzi. Tehát az a személy tud tenni ellene. Na most én most a meta fejlesztéseknél azt egy ilyen kis belső leírás, nem belső, hanem egy olyan kis leírásba olvastam, hogy ha ilyen van, akkor ha 5 ismerős a Facebooknál egy support címen megerősíti, hogy ő már nem létezik, akkor kiveszik, bezárják a fiókját. De alapvetően az, aki nyitotta a fiókot. Na persze, az informatikai munkakultúra ugye nem csak nálunk, Amerikában se, nem tart ott, hogy ezzel rögtön az elején az emberek foglalkoznának. Ugye ez majdnem olyan, mint a házassági szerződés, hogy akkor ki gondol arra, hogy szerződés kell. Na, hát amiket én így fölírtam, ez az e-mailezésre vonatkozik, és hát ezen túl, ugye, hogy a különböző webhelyek látogatása, az megint egy másik téma, ugye, hogy attól függően, hogy mit keresek az interneten, attól függően a legközelebbi keresésnél már egészen másként, máshol jelennek meg dolgok, hát ez megint azzal függ össze, hogy a profilunkat beállítják, hogy mikre vagyunk kíváncsiak. Erre én mindenkinek szoktam ajánlani, hogy egy könyvjelző rendszert hozzon magának létre. Tehát a bankok is ezt mondják egyébként, hogyha a bank webhelyére be akarok menni, címére, akkor ne a Google-lel kerestessem ki, hanem a könyvjelzőimből, ahova egyszer már jól eltettem, és a könyvjelzőből azt mondjam, hogy ott van az én gyakran használt gyűjteményem, és arra kattintva indítsam el a webes hozzáférést.
Mert tehát a böngészőn. Mert akkor biztos IP cím lesz, ugye? Akkor az a cím, ez nem másolt lesz.
Így van.
Mert egyszer már használta, nem történt semmi, úgyhogy ez ellenőrzöttnek
igen,
számít.
Igen, az egy nem is az ellenőrzöttség, hanem hogy az biztos, hogy oda megy, mert ugye
nem történt semmi egy ideje.
Pedig
azt használtam.
Igen, tehát a Google-nél, a keresőknél arra kell vigyázni nagyon, hogy amikor rákeresek valamire, akkor főleg, hogyha ez fizetett hirdetésként kijön a legtetején, ugye ott vannak a fizetett hirdetések, legtetején rákeresek a OTP, mert gyorsan be akarok lépni, és a keresőbe írom be a OTP, kis hozza, fizetett hirdetés, ezt a hackerek fizetik. És ott lesz az első helyen a banknak a neve, amire gyanútlanul azt gondolom, hogy na persze, a Google nagyon gyorsan megtalálja. Most egy új böngészőt, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó böngészőt vezet be a Google, Disco a neve, ez párnapos hír. Ez már például ilyen dolgokra is fog tudni figyelni. Tehát ott én azt mondom, hogy igaz, hogy ő rajta keresztül keresem, de nézze csak meg, hogy az előzményeknél is ugyanaz a cím van, amit én eddig használtam. Tehát a mesterséges intelligencia nagyban tudja segíteni a biztonságot, ugyanakkor meg a csalók oldalán is ez egy óriási lehetőség, tehát nem lesz olyan levél, amit úgy fognak írni, hogy tört magyarsággal, meg nagyra becsült ügyfelem, vagy ügyfelünk, hanem teljesen tökéletes, hivatalos levélnek tud tűnni azáltal, hogy használják ezeket a mesterséges intelligencia szolgáltatásokat. Na, van-e még olyan, ami úgy fölmerült bennetek? Ági?
Hát nekem még ez a Disco, amit jeleztél, ezt most végül is ezt tudjuk keresni, vagy ő fog keresni mellett?
Nem, most egyenlőre a Disco-val csak föl lehet iratkozni, mert még nagyon a kezdetén tart, hogy szeretném majd használni, és már be lehet jelentkezni. Hát ez még nem nincs olyan szinten, hogy most akárki gyorsan telepíti a gépére és használhatja.
És van arra lehetőség, hogy például a kéretlenül feljövő weboldalakat valamilyen módon lehet tiltani, tehát hogy ne jöjjön fel, hogyha már egyszer én nem akarom.
Igen, hát ebből többféle dolog van a weboldalaknál, amikor ugye beírok egy címet, és akkor előtte még fölugrik valami oldalt, megjelennek hirdetések. Hát ezt egyéni használatra is ajánlom, de mondjuk cégnél meg alap dolog, hogy legyen egy tűzfal beállítva. A PC-s számítógépeknél, de ugyanúgy az Apple világában is megvan az, hogy tűzfalat lehet beállítani, és ez a tűzfal képes arra, hogy már ha jól állítják be, hogy például az ilyen reklámként felugró weblapok, azok ne kerüljenek be. Tehát ne jelenjenek meg. Ezt egyszerű kis plugin, beépülő modul a böngészőbe, azzal is lehet biztosítani, úgy hívják ezt, hogy hirdetésblokkoló, adblock. Hirdetésblokkolók, mert ugye ezek, amik felugranak, azok hirdetések, tehát azok pénzt akarnak azzal keresni, hogy én most valamilyen weblapot megnéztem, és akkor az övéké jön föl. Ez az adblock. Igen ám, csak hogy nagyon sok internetes szolgáltató ugye abból él, hogy a hirdetési bevétele neki nagyon jó. Tehát amikor valamit találunk az interneten, hú, ez érdekel, akkor fölugrik egy más valami hirdetés azért, mert ő neki abból van bevétele. Ha ezt blokkoljuk, akkor a weblapon megjelenik, hogy kérjük, kapcsolja ki a hirdetés blokkolót, mert nekünk ebből van bevételünk. Ugye? És akkor vagy, ha nem kapcsolom ki, akkor nem férek hozzá ahhoz a tartalomhoz, amit kerestem. Hát ez jó kérdés. A másik dolog pedig, hogy az ilyen felugróknál nagyon gyakran, ha az ember engedélyezi azt, hogy egy kis program, a script, a JavaScript, az futhasson a böngésző használatakor, akkor ezek sorra föl tudnak ugrani. Ha ezt kikapcsolom, mert ez a böngészőben kikapcsolható, akkor megint átesünk a ló túloldalára, hogy a hasznos oldalak sem tudják teljességgel megjeleníteni azt, amit szeretnének, mert ők is használják ezt a beépített feldolgozó script, feldolgozó programot, a JavaScriptet.
Még lett volna egy kérdésem, hogy az, amikor felmerül az, hogy keresek valamit a webben, és feljön az, hogy egy speciális bejelentkezés, vagy nem tudom én mit igényel, tehát hogy nem férek hozzá, csak akkor, hogyha azt a speciális védekezés, vagy nem tudom, az mit jelent igazából?
Ezt látnom kellene, mert én most ebből az elmondásból arra gondolok, hogy csak jelszóval és regisztrációval lehet hozzáférni. Most én erre gondolok.
De ez simán csak valami téma, és azt írja ki, hogy ez nem nyilvános, nem biztonságos, és hogy
ja.
Csináljak még valamit.
Jó, értem. Van ilyen, igen, van ilyen. Tehát ugye az interneten a weboldalak megtekintéséhez a protokoll, az a leíró valami, amivel meg tudok egy weblapot nyitni, az vagy úgy kezdődik, hogy HTTP, vagy úgy, hogy HTTPS. Na most, ami úgy kezdődik, hogy HTTP simán, azt a legtöbb böngésző ma már kiírja, hogy ez nem biztonságos. Ez azért nem biztonságos, az S betű az a security-t jelent, secure azt jelenti, tehát ott a bejelentkezési adatok kódolva mennek át a HTTP-nél, ott pedig a szomszéd is tudja olvasni, vagy a gyerek, aki a adatforgalmat látja, ugye, mert megtanították neki, hogy lehet beállítani egy programot, hogy a szomszéd wifi-jén átmenő forgalmat is lássa, ami persze az informatikai tudás elsajátítása szempontjából hasznos, ugye, hogy tudja, mert akkor ő például ilyenre majd felnőttként sokkal inkább fog figyelni és ügyelni, hogy ó, hát ilyet ne csináljak, mert ezt már én is csináltam a szomszéddal, hogy láttam, hogy milyen weblapokat néz meg.
Kedves Mihály, nagyon szépen köszönjük a hasznos és érthető előadásodat, de itt most befejezzük. Azért fejezzük be, mert egyhuzamban már közel egy órát beszéltünk erről a kérdésről, és ezeket meg is kell emésztenünk. Sajnos nem mondhatom neked azt, hogy egy tartós tudást adtál át számunkra, hiszen olyan gyorsan változik az informatikai világ, a támadások rendszere is olyan gyorsan finomodik, hogy én szeretném neked jelezni, hogy jövő esztendőben mindenképp szeretnénk veled folytatni egy újabb beszélgetésbe ezt a podcastot, mert sajnos egy év alatt nagyon komoly változások lesznek az informatikai háborúban. Szomorúan mondom a hallgatóságnak, hogy erre az előadásra nem jár ügyvédkamarai kredit, bár azt gondolnám hármat is megért ez az előadás, aki végighallgatta egészen eddig. Boldog ünnepeket kívánunk a tagjainknak, kellemes karácsonyt, és jövő évben ismét találkozunk. Viszontlátásra!
Köszönöm, szervusztok, viszontlátásra!